Jaj, mi lesz most? Mi lesz? Erősnek gondolja az ajtót, Baltazár, kérdé olyan bátortalan szepegő hangon, mintha gyermek volna, s nem a Szepes vármegye alispánya. Tölgyfából van, felelt a főporkoláb egyszerűen. Letette a lámpást a földre, a vizes bögrét meg átvette tőle Görgeiné. Nézzük csak, szólt önmagához, megköpve a markát, s egész erővel nekidőlt hatalmas vállával az ajtónak. Görgeiné és az alispán megfeszült érdeklődéssel lesték a próbát, illetve a szakszerű nyilatkozatát, recsegés hangjából kiösmeri ő az ajtó erejét, s íme csak egy jajt hallanak, aztán két lábat látnak kalimpálni a levegőben, míg a felsőtest végképp eltűnik, és amilyen hosszú volt, úgy zuhant le hanyat a kamrába, miután az ajtó abban a pillanatban befelé fordult szélesen. A kamara mélyéből világosság derengett. Kályhában izzó tűz duruzsolt barátságosan. Az asztal másik szélén szemben két férfi ült. Nyilván malmoztak vagy kockáztak, és most a hirtelen támadt zajra bosszusan felugrottak. Az egyiket rögtön felismerte az alispán, az bizony Grotkovszki a várnagy. A másikat, aki olyan piros, mint a kapos, ellenben Görgeiné ismerte fel mindjárt. Persze, hogy János úr az. Annyira el volt változtatva, hogy az alispán csak bámult, mikor az asszony odarohant az ismeretlen emberhez, és a nyakába borult. Hát nem haltál meg, hát élsz! János úr kedélyesen megölelte élete párját, még fel is emelte egy kicsit örömében, szemeit élénken jártatta körül, a gúnyolódás kedve csak úgy ragyogott, és szikrázott ki belőlük. Dehogy haltam, dehogy! Felelte tréfás panaszkodással, tengődöm valahogy a rabság keserű kenyerén. Ezzel fölvett az asztalon levő zsíros papírból egy tepertős pogácsát, hirtelen elmajszolta, és kortyintott rá egyet a kulacsból. Sokat kiáll az ember, de te hol veszed itt magadat, galambom, nem? Vagy te már olyan fiatal, hogy az urad után mászkálj, mit szavarjátok az embert? Az alispán, aki a háttérben maradt, csak most a hangját hallva bizonyosodott meg a bátyja felől, de ezzel aztán helyre is zökkent nyomban a lelki egyensúlya és a preventív közigazgatási talentuma. Kászmálódjék fel, Baltazár, és hordja el magát. Mondtam, hogy maga egy nagy szamár. Nekidőlt annak az ajtónak, ahelyett, hogy a kilincséhez nyúl, hiszen ki volt az nyitva, bár csak betörte volna egy pár bordáját. Csak miután a porkoláb eltisztult, onnan lépett ő is az előtérbe, a gyér világosság vonalába. Adjon Isten szerencsés jó estét, bátyám uram! Képzelhetni, volt öröm a nagy ijegységre, és mindenféle kimagyarázás, vagyis egyelőre csak a várnagy igazolta beavatkozását. Tegnap este felé, mikor az alispán úr elkocsizott Görgőre, hivatta a súlyosan megbetegedett hajdú az ágyához, hogy úgymond papot akar. Ő, Grotkovszki, ki akarta próbálni, és minthogy a pap messze lakik, és az idő utálatos volt, fölvetette azt a kérdést, nem-e jobb volna neked, fiam, ha inkább egy pint öreg bort küldenék a pap helyett? Mire azonban tagadólag rázta a fejét, amiből konstatálható lett, hogy már nincs tiszta esze. Ha pap kell neki, Isten neki legyen. Azonban a lelke titkaiból neki is meggyónt egyet. Azt, hogy a múlt éjjel egy foglyot hoztak be, s csuktak el a régi szerszám kamrába az alispán úr parancsára, aki már két napja nem evett egy harapatot sem. Nem bírja elvinni ezt a tudatot a más világra. Nagyon helyesen cselekedett, Grotkovszki dicsérte meg az alispán. Helyrehozta, amit én mulasztottam. Most már rajtam volna a sor helyrehozni, amit kegyelmed mulasztott, de azt nem köszönné meg. És itt elnevette magát, talán először hosszú idők óta, mert a nemzetes asszonyról van szó, aki ugyancsak feni a tenyerét a tegnapi és a mai titokzatos elmaradásért. Ám lásson utána, hogy miképpen igazítja el. Ez egyszer s mind szelíd figyelmeztetés volt, hogy a család tanúk nélkül akar maradni. Grotkovszki tehát elvonult, és most olyan derült, meleg fél óra következett, amin őt keveset ad az élet. Bizisten érdemes bajba keveredni, ha a belőle való kimászás olyan kellemetes érzést nyújt. Mindenki egyszerre beszélt, felelt, kérdezett, szörnyűködött és kacagott. Hát miért fogadtál el, te lurkó? Pál elmondta, János a hasát fogta, úgy nevetett. Eljelj, sógor, ilyet föltenél róla. Évelődött Görgeiné. János hamiskásan hunyorgatott. Így járnak a kikapós menyecskék, hehehe. Ezer tréfa csattant, mézbe mártott nyilak, amelyek nem fájnak, csak csiklandoznak. Szinte kedvetlenül hagyták el a kamrát, és egész életükben úgy fognak rá emlékezni, mint egy kedves zugra. Pál úr azt találta célszerűnek, hogy a bátyja Görgőn tartózkodjék, míg az amnestia megjön. Ott legkevésbé fogják keresni a császári fogdmegek, mert nem képzelik el azt az együgyűséget, hogy a testvérénél bújjék el. Kritikus esetekben a ravasság fumigálása a legnagyobb ravasság. No, de egyelőre az a legsürgősebb veszedelem, hogy a Marjákné vacsorája elpang, tehát sietni kell hazafelé. Csak hogy ehhez az utazáshoz a Matyej jelenléte nem szükséges, mert a Matyej szája el szokott járni. Ellenben szükséges a Matyej fürtös gubája, mert a János úr lisztlopó bekecse, melyben foglyul ejtették és idehozták, nem mutatkozott a csípős időhöz elegendőnek. Az alispán tehát lejött előre a kapuboltozat alá, megtisztítá az utat, eltávolítván az ott ácsorgó személyzetet, s hogy két legyet üssön egy csapásra, a vártán álló Vlaszinkónak parancsot adott. Vezesd el a kocsisomat, Vlaszinkó, a várnagyékhoz, hogy ott adjanak neki vacsorát és éjszállást. Reggel pedig adasson alája egy lovat a várnagy a megyei huszárokéból, amelyen hazajöjjön. Ezzel most már minden tanú nélkül beülhetett a Görgei pár a szánkóba, az alispán pedig fölvette a fürtös gubát, s hajtotta hazafelé a lovakat. Mátyájnak tetszett a dolog, csak azt az egyet nem értette eleinte, hogy a gubát miért vették el tőle. Mi az ördög akar ez lenni? Később aztán nem is tetszett neki a dolog, mert a jó vacsorából nem lett semmi. A várnagyi lakásból háborús tünetek mutatkoztak. Bögrék és tányérok recsegtek, talán egymáshoz haigálják, bútorok ropogtak, mintha dulakodnának, és egy éles női hang kiki csapódott olykor érthetően az összefolyó zajból, lármából. Vigyázz magadra, Grotkovszki, mert megtudom, hol flangérozol. Asszonyi pomádét érzek a ruházatodon, te lator. Ne hivatkozz nekem az alispára. Ne hazudj, az is csak olyan imposztor, mint te, hogy az ő ügyében jártál. Hát mondd meg akkor, milyen ügyben. Hú, mindjárt kiásom azt a két göböly szemedet. Menj be, Matyi öcsém, mondá Vlaszinkó, de én be nem megyek ebbe a tigris barlangba, ezért az egész turzóházért sem. Matyiba se volt annyi bátorság, csak ott künn duzzogott föl s alájárva, diderekbe étlen szomjan, s hol önmagát sajnálta, hol a szegény Grotkovszki várnagyurat. Mi azonban természetesnek tartjuk, hogy így történt, mert valahányszor a nagyurak valami gaibába keverednek, annak a levét az alantasok isszák meg. A sors Görgei János úrnak rendezte az éhezést, és Görgei Pál úrnak az ezért járó szemrehányást. És íme Mátyej helyettesíti az egyiket, és Grotkovszki a másikat. Ej, mindig így volt, így is kell talán lenni. Mátyejt megszánta Vlaszinkó, és mikor felváltották, magával vitte az ezüst szarvashoz, ahol fölséges kocsonyát és jó bort adott egy pár garasért a korcsmáros. Magykó itt kibékült sorsával, s csak az az egy ne volna már, hogy a fürtös gubát elvették. Hát ugyan miért vették azt el? Ne törd rajta a koponyádat, hékás, oktatta Vlaszinkó. Nincs az urak eszén ablak, hogy abba mi belenézhetnénk. Mennyivel rosszabb éjszakája volt Grotkovszkinak. Majdnem éjfélig tartott a patálias, alighogy lecsendesült, vagyis megállott az asszony nyelve, és egy kicsit leteheti fejét a párnákra, lovas ember nyargalt be a megyeház udvarára, s dörömbölni kezdett a várnagyék ajtaján. Az asszony felriadt, és ott folytatta, ahol elhagyta. Grotkovszki Mihály pedig botosokat rántván a lábára felköltötte a szolgálat, hogy nézze meg, ki zörget és mit akar. Levél Görgőről, jelezte egy hang kívülről. A levelet behozta a leány, ismeretlen írás volt. Vitézlő nemes Grotkovszki Mihály uramnak szólt, cito citissime. Hirtelen feltörte, s a konyhai mécs világánál elolvasta. Jó akaratú, nagy uram, nemzetes Castellanus uram. Bocsássa meg kegyelmet, ha békességes álmából felszakítom, de miután becsületes hívő léleknek tanultam megösmerni, kinek az oktalan állathoz is könyörülő szíve vagyon, arra kérem kegyelmedet, hogy az ámbituson, ahol az uram tömlőce volt, az egyik szekrényben valamiképpen megrekedve egy macska találtatik, az éhen való halálnak kitéve, aki nem tudom mi oknál fogva és mióta van ott, úgyhogy kijönni nem tud, levén pedig ő is a mindenható Isten teremtménye. Ne restelje kegyelmed éjszakának évadján bár kiszabadítani, akit mindjárt akkor elfelejtettem megmondani. Dátum Görgő, die novembri 21. Istennek oltalmába ajánlja kegyelmedet most is, mint közönségesen, Görgei Jánosné, Jánoki Mária. No, az Isten verje meg azt a macskát, dühöngött Grotkovszki uram, ezer darabra szakítva szét a levelet, mert benne volt a férjem tömlőce kifejezés, ami áruló lehetne, hanem azért mégiscsak magára rángatta a gúnyát, és fölment az emeletre kiereszteni a szomorú helyzetbe került macskát, útközben elgondolva, hogy mire való az ilyen ostobaság, de hát ilyenek az asszonyok. Az ördög tudná, melyik a kellemetlenebb köztük. Egy olyan nagy fullánkú áspis kígyó, mint az övé, vagy egy ilyen puha szívű galamb, mint Görgei Jánosné.